Hát ebből egy kicsit hiányosan Lantos Csaba van jelen, és Bányai Gábor. Szia Csaba, még Lantos Csaba összerendezi magát, a telefonját hozzárendezi magát a mikrofonhoz. Nagyon mélyen kell belebeszélni, mert azt szereti a mikrofon. Szia Csaba.
Jó estét kívánok.
És Bányai Gábor, a műsor szerkesztője. Szia Gábor.
Szevasz, az egyik szerkesztő.
Az egyik szerkesztő.
Szerkesztője is.
Igen. Igen, és Babarczi Eszter ma hiányzik, úgyhogy Kócián Péter lesz a műsorvezető. Amiről beszélni fogunk, az a válság, meg Magyarország, mert hát miről lehet manapság beszélni a válságról, meg Magyarországról. És az a kérdés, megkérdezem, Lantos Csaba üzletember, vannak cégei. Korábban az OTP-t vezérigazgató helyetteskedte. Ezt nem biztos így kell magyarul mondani, szóval vezérigazgató helyettes volt, előtte meg egy Kreditanstalt nevű cégnek volt az egyik oszlopos tagja. Azt nevezhetem befektetési banki tevékenységet végző cégnek, meg értékpapír.
Igen, az az volt. Igen. Az volt a befektetési bank Magyarországon.
Olyan, mint a Merrill Lynch, meg ezek, amik tönkre mentek?
Hát mi inkább a Goldman Sachshoz hasonlítottuk magunkat, az még mindig él, igaz, hogy ma már nem befektetési bank, hanem ma már egy kereskedelmi bank, de az még mindig él az adnél.
Neked most vannak vállalkozásaid, ugye? Tehát, hogy aktív üzletember vagy. Neked van válságtudatod?
Ez alatt mit értesz, hogy válságtudatod?
Ugye, te benne vagy, aki áttanulmányozta a top 100-akat, az ott találkozhatott a neveddel, benne vagy, te vagy ez egy top 100-ban az egyik top 100-as üzletember. Tehát neked milliárdjaid vannak, meg vállalkozásai, meg mindig jól kerestél, meg ilyenek, vagy az utóbbi 15 évben. Neked van válságtudatod? Tehát te érzékeled azt a saját életedben. Most olvastam a Vanity Fairnek egy januári számában, ott leírják azt, hogy bizony az ősszel azok a investment bankerök, tehát befektetési bankárok, akik 13, meg 20, meg 30 millióért vettek házat, meg jachtot, meg egyebet, azok az ősz folyamán folyamatosan adták el őket, tehát nekik is ez jelentett valamit. Most nyilván Magyarország még nem itt tart, te se a jachtodat fogod eladni, de személyes életedben, illetve a cégeidben érzed-e azt, hogy válságban?
Hát egy, nekem sose volt jachtom, meg nem is lesz, meg semmilyen ilyen nagyon költséges hobbi nem volt. A házamban meg lakunk, azt még nem kívánom eladni, mert az összes gyerekemmel együtt, igen, kényelmesen, ám bár ugye sokan élünk együtt. Tehát közvetlen hatása én vagy a mi család életünkre nincsen
cégeknél?
Ennek a válságnak. Természetesen a cégeknél azért ez olyan, amivel számolunk. 2009-re minden cégnél számolunk.
Kell elbocsátanod embert?
Egyelőre nem szeretnék. Egyelőre még a tervek alapján nem bocsátottunk még el embert, tehát semmi sincs kizárva.
Nyereség el fog olvadni?
Hát lesz, ahol elolvad.
Veszteség lesz?
Remélem, hogy sehol se lesz veszteség, de hát ezt nem lehet kizárni.
De ott esetben bele kell nyúlni a zsebedbe, és hogyne. Spótolni kell a pénzt?
Hogyne, de ez nem szokatlan, tehát azért időről időre, hogyha valaki ilyen típusú vállalkozóként él, akkor az megszokott dolog, hogy mondjuk egy induló biznisznél, ott az életciklus elején ott investálni kell, ott kockáztatni kell.
És válságciklus idején?
Hát azt el kell dönteni, hogy vajon ez a válság egyrészt milyen mély, másrészt meg, hogy az, amit csinálunk, az vajon képes-e arra, hogy némi átmeneti zökkenő után, de utána prosperáljon. Ha ez így van, akkor érdemes természetesen megtartani a dolgot. Ha nem, akkor hát van olyan, hogy be kell zárni. Zártunk már be dolgot.
És a saját cégeid életében mély válságra számítasz-e, hosszantartóra? Ez az A kérdés. A B kérdés meg, hogy Magyarország esetében hosszan és mélyen tartó válságra számítasz-e?
A saját cégeim esetében nem. Tehát én azt gondolom, hogy hál' Istennek olyan iparágokban vagyok benne, amik alapvetően defenzív iparágok, tehát amikor nagy prosperálás van, akkor sem egészen kiugró extra profitok vannak benne, de ilyenkor viszonylag védett, például egészségügy. De én ilyennek tekintem a heti választ is, hogyha már így konferáltál fel. A Magyarország tekintetében viszont sajnálatos módon egy elhúzódó, hosszantartó, súlyos válságról beszéltünk, és egyre nem is látom a nagyon nagy kijáratot ebből.
2 év, 3 év, 5 év, 10?
Hát legalább 2 év, igen.
És megváltoztatja majd ez a válság Magyarországnak a világhoz való viszonyát, a belső szerkezetét, vagy ez is olyan lesz, mint sok más válság, hogy kicsit módosítunk, aztán tehát hiszünk abban, hogy úgyis visszajön a jó korszak, a jó időszak. Mi a tippet?
Hát azt gondolom, hogy egyelőre még azért sok ember így van ezzel, hogy azt hiszi, hogy ez nem egy olyan komoly válság, különösen nem Magyarország tekintetében. Azt kell mondjam, hogy Magyarország egy kicsi ország, rendkívül kiszolgáltatott sok tekintetben külföldi nagyhatalmaknak, illetve külföldi nagyvállalatoknak. Kettő példát mondok, elegendő, hogyha arra gondolunk, hogy azért nem csak Magyarországon, ebben a térségben azért két hétig gyakorlatilag nem szállítottak gázt. Ugye azért azt gondolom, hogy ez a világot megváltoztatta. Tehát ami eddig történt, meg ami ezután történik, ez két különböző lecke, és ezt hozzá kell szokni, és alkalmazkodni. Ha van eszünk, akkor alkalmazkodunk ehhez. Még mi viszonylag jól jöttünk, ugye ebből mi tudtunk adni például a szerbeknek gázt. A másik dolog, hogyha belegondolunk, hogy melyik vállalatok bocsájtottak el már tömegesen embereket, azok szinte kivétel nélkül külföldi tulajdonban álló vállalatok, ahol nem Magyarországon születnek meg ezek a döntések. Tehát e tekintetben azt gondolom, hogy joggal mondom. Plusz harmadik, ugye, hogy a tagjai vagyunk az Európai Uniónak, ami ugyan egy korlátozott föderalista berendezkedés, de mégis bizonyos korábban egy szuverén állam által gyakorolt jogokat, azokat már nem Magyarországon hozzák meg. Nem Magyarországon döntenek bizonyos beruházások, fejlesztések sorsa felül, és ezek láthatóan is egyértelműen azt gondolom, hogy számunkra egyelőre nem kedvezően.
Bányai Gábor, televíziós szerkesztő, újságíró, te érzed a válságot a saját életedben? Neked már van válságtudatod?
50 fölött minden férfinek van már egy válságtudat.
Jó, de az egy permanens válság.
Az permanens válság, hosszantartó, a legrosszabbkor szokott előjönni.
Nincs remény a megoldásáról?
De hát vannak mindenféle pirulák, meg egyébként. Szóval mindenféle, meg érzelmi válságok is vannak, arra is van megoldás.
De jó, neked akkor pénzügyi válság meg se érint?
Abszolút érint. Én azt érzékelem, hogy a mi szakmánkban egy ilyen egészen hihetetlen termettség van, ami sok mindenből áll össze. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a televíziózásban iszonyatos módon ráhagyatkozott a televíziózás a szponzorációra, tehát a külső bevétel, nem is a reklámra, hanem a szponzorációra. Most pedig a szponzorok hivatkozhatnak is a válságra, hol joggal, hol nem joggal, de nyugodtan mondhatják azt, hogy sokkal fontosabb egy munkahely megtartása, mint az, hogy én egy bármilyen műsort szponzoráljak, és ez teljesen jogos. Tehát van egy óriási pénzügyi visszaesés, már pedig tartalmat nem lehet előállítani pénz nélkül. Ez evidencia. Akkor ehhez jön még hozzá, hogy Magyarországon nincs meg a közszolgálati műsorszolgáltatásnak az alapvetése, tehát nem tartjuk el magyarán szóval a közszolgálati televíziózást. Még elnököt sem nagyon tudunk választani, nem kell eltartani, tehát egy teljes dermedtség van. Azt látom,
de abból, amit mondasz, az derül ki, nem a pénzügyi válság tett ennek be, hanem sok mások.
A pénzügyi válság az a habatortán lett ebben a dologban.
Ha már egyébként a médiáról beszélünk, Csaba, te most lettél előtte is már kis tulajdonosa volt a Heti Válasznak, amely heti lap, Magyarországon jelenik meg hetente, hiszen heti lap, most meg teljesen te vagy a tulajdonosa. Azt hiszem, hogy erre már a pénzügyi válság során került sor erre a tulajdonos váltásra. Neked üzlet a Heti Válasznak a megszerzése, vagy politikai hóbortjait keletkeztek, és politikussá fogsz válni, miniszterelnök jelölt leszel, és akkor ennek az előkészítése ez. Vagy ha ez se, az se, akkor mi a fenének vettél meg egy média terméket? Miközben a magyar média ugye ilyen, hát nem a leg fényesebb biznisz, vagy legalábbis nem a Heti Lap szegmense, stb. Stb. Sok probléma van vele, ugye ez kereskedelmi tévék agyonnyomják a reklámpiacot, a Heti Lapok és általában nyomtatott sajtónak nem olyan nagy az olvasottsága, általában halálál hírét költik, tehát nem ezt gondolná az ember egy ilyen üzletember prosperáló iparágra vonatkozó döntésének. Szóval?
Hát, ahogy mondtam, én nekem nincs. Van egy fajta, nagyképpen azt mondom, hogy filozófia, hogy én mit és hogyan teszek üzletileg. Körülbelül ezt úgy fogtam fel, hogy vettem egy jó nagy házat, amit bérbe adok, és a bérleti díj természetesen Magyarországon, hogyha egy lakást bérbe adsz, akkor nagyjából azt lehet látni, hogy azért úgy jóval állampapírhozam alatt van. Tehát ez kétségtelen tény, hogy nem lehet azt elvárni, hogy ez egy hatalmas reálhozammal kecsegtető befektetés lenne, tehát jóval infláció felől. Egyfelől. Másfelől ugye 2007 volt az első év, amikor ez alap már nyereséges volt, én akkor szálltam be, így is tavaly is nyereséges volt az alap, tehát az összes nehézség ellenére, amit nem lehet letagadni, de ez alap a piacot meg tud élni, hál' Istennek, én azt gondolom, hogy egy jó minőségű lap. És hát nyilván azon leszünk, hogy ahogy változik a tendencia, egyre inkább ebbe semmi csoda nincs, meg azt gondolom, hogy minden más kompetitorunk is ugyanebbe az irányba megy, akinek van esze. Az online irányba fordulunk mi is egyre inkább természetesen, miközben megmarad persze ez a írott nyomtatott színes borítós heti lap formátum is.
Magyarul ez neked nem egy veszteségfinanszírozós vállalkozás?
Nem egy veszteség, tehát olyanban nem szállnék bele, mondom legfőjebb, hogyha egy valami induló biznisz, akkor az ember akkor hajlandó elfogadni valameddig átmenetileg veszteséget, nem, ez egy nyereséges, vagy szolidan nyereséges lap, nem nagyon, tehát el tudom mondani a számot, 2007-ben volt 30 millió, tavaly meg egy olyan 25 millió nyereség, ez egy szolid, szolid nyereség.
Ugye ez nem egy divatlap, tehát nem a nők gondolkodását formálod, hanem közéleti lap a politizáló közvélemény. Vannak politikai céljaid vele, vagy ilyen közéleti céljaid?
Igen, ez a másik, amire szeretnék válaszolni, hogy nem bolondultam meg, nem óhajtó politikus semmilyen szinten se lenni, nincsenek ilyen ambíciói.
Nem leszel miniszter az Orbán kormányban?
Nem tervezem.
Miniszterelnök
sem hiszem, hogy lennék valaha is. Az tény, hogy a eredetből, a kultúrából, a szocializációból következően, mint ahogy ti is, ugye igenis valami módon befolyásolni akarjuk a körülöttünk levő világot, hogy kicsit, ha nagyon patetikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy más világot hagyjunk a gyerekeinkre, mint amilyet talán mi örököltünk.
Te fideszes vagy?
Nem, és soha nem voltam semmilyen párttagja. Hogyha azt kérdezed, hogy értékrendszerileg hol állok, akkor én ezt soha nem tagadtam le, hogy én egy konzervatív szabadelvű vagyok, tehát konzervatív értékrendszer és mondjuk egy kapitalizmus párti. Mondok egy másik példát. Hárman alapítottuk tavaly a Közjó és Kapitalizmus Intézetet, ezt talán nem annyira ismert, vagy mondok megint egy mást, annélkül, hogy nagyon fényezni akarnám magam itt. A Bújai díjnak az a legnagyobb magyar tudományos díj, az egyik alapítója vagyok, tehát én nekem úgy gondolom, hogy van az isteni szerencse, meg talán a némi szorgalom, meg tehetség okán hozzájutottam valamekkora vagyon, az akkor van dolgom e tekintetben a társadalomnak valamit visszaadni. Én különböző eszközökkel próbálgatom ezt, nyilvánvalóan a saját értékrendszerem mentén.
Bocsánat, hogy beleszök, de hadd kérdezzem, Csaba, ez engem annyira izgat, hogy hogyan látott a magyar üzleti életben az arányát annak, hogy szerencsére egyre többször találkozunk olyan típus üzletemberekkel, mint te, aki azt mondja, hogy van dolgom, valamiből bevételt szereztem, azt valahol visszaadom, kultúrában, filozófiában, gondolkodásban, díjban, stb. Milyen arányban vagytok szerinted jelen a magyar üzleti világban ilyen gondolkodású emberek?
Hát még valószínűleg kevesen vagyunk, de hát mit lehet ezen csodálkozni? Itt azért azt nem szabad elfejteni, hogy egy valaha volt polgári virágot, azt erőszakosan szétvertek. Tehát mi a csodából lenne ez? Ezt ki kell szenvednie magának az embereknek. Szenvedünk is vele, azt gondolom eleget. Ti is teszitek a dolgotokat e tekintetben, amikor kultúrát próbálunk építeni, mert anélkül nem lehet. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ahhoz képest, pont múltkor számoltam, hogy pontosan 10 évvel ezelőtt alapítottuk meg a Bolyai díjat, akkor 45 után ez volt az első magánalapítású díj. Azóta azért sorra lettek magánalapítási díjak, a Talentum díj, a Prima Primissima díj, és más hasonlóak, tehát ma már ez nem ritkaság, akkor első fecskék voltunk a mi saját díjunkkal. Úgyhogy én hiszek abba, hogy személyes példamutatással is lehet jót tenni, és úgy gondolom, hogy anélkül, hogy én különösen nem nagyon szoktam interjút se adni, meg most megmondom őszintén, hogy igen nagy rábeszélésre fogadtam el ezt az egyébként megtisztelő felkérést. Nem gondolom, hogy nekem beszéddel kell különösebben, nem ez az én szakmám igazából, hanem a tetteimmel, a tisztelt hallgatóknak meg azt kívánom, hogy vegyenek minél több heti választ, meg fizessenek elő, és akkor abból tudnak tájékozódni, hogy vajon helyes befektetési döntést
hoztam. Azért kérdeztem ezt, bocsáss meg, Péter, ez a válság nem fogja elvenni ezt a lendületet. Tehát, hogy nem lesznek olyanok, akik erre való hivatkozása, vagy megtorpanak. Tehát, hogy ez a, ez a valóban, amit mondtál, hogy itt 10 év alatt szemmel látható, hogy a kezdeményezések megszaporodtak, hogy ez a válság nem fogja ezt is széllyel szakítani.
Nézd, én azt gondolom, hogy persze minden válságban ez triviális, hogy várható, hogy az ilyen típusú mecénáskodás, jótékonykodás, filantróp dolgok a társadalomért való tenni, akarás mindegy, hogy milyen formája nézzük, az biztos, hogy valamelyest lecsökken. Kettő, azt gondolom, hogy e tekintetben van egy olyan szűk, nevezük elitnek, gazdasági elit, akinek van lehetősége, még akkor is. Tehát a válság persze minket is érint, de ez letagadhatatlan, nem a mindennapi emberek, hogy mondjam,
nem a sárga csekkekkel lesz gond.
Nem ezzel van gond, tehát én azt gondolom, hogy ennek a társaságnak meg különösen ilyenkor dolga az, hogy még ha lehet, akkor inkább többet tegye, mint kevesebbet.
Az előbb azt akartam kérdezni, Magyar Gáborba belekérdeztem, hogy a konzervatív szabad elvűt használtad önmeghatározásként, az ugye a konzervatív liberális más szóval, hogy...
Csak szándékosan nem használtam liberális, mert Magyarországon nagyon, nagyon elkoptatták, meg eltorzították ennek az eredeti jelentését. De egyébként korábban is így hívta, bocsánat, hogy közbevágó, 19. század második felében így hívták ezt, tehát jó néve, szép magyar néve.
Jó, akkor mondd el, hogy milyen liberális és a szabad elvű különbsége, de azért engem ennél jobban érdekel, mert ezt jobban vitatják ma Magyarországon, hogy a konzervatív és a liberális, konzervatív és a szabad elvű az összeegyeztethető fogalmak. Ugye ez az a fehér holló, ami nincsen. És kíváncsi vagyok, hogyha te ekként definiálod magadat, akkor biztos el tudod mondani, hogy ez szerinted micsoda?
Hát én azt gondolom egyébként, hogy van. Tehát ez, szerintem ez egy tévedés, amit te mondasz, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ebben nincs igazad. És mindig is volt Magyarországon, igyekeztek elnyomni természetesen, mert ennek ereje van, gerince van, és azt jó volt megtörni, mert egy masszával kellett tenni a társadalmat, de azért létezett ez, megbúvott szerintem még a legsötétebb időszakban is.
Mi ebben a konzervatív és mi a szabad elv?
Nagyon egyszerű szerintem, a gazdaságban alapvetően ez egy kapitalizmus párti, miközben nem egy totális szabad versenyes, ha úgy tetszik. Ma már azt gondolom, hogy különösen ennek a pénzügyi válság után már nem nagyon maradtak egy-két, szinte azt kell mondjam, hogy őrült, szélsőséges, aki egy totális szabad versenyes kapitalizmusban hisz. Én ebben nem is hiszek, én azt gondolom, hogy nagyon is szabályok között kell tartani a kapitalizmus, de az alapja azért mégis a gazdasági tevékenység jelentős részének, nem kizárólagosan természetesen, de jelentős részének azokon a axiomákon kell alapulnia, ami arról szól, hogy a tulajdonnak van szentsége, már persze, hogyha tisztán szerezték azt a tulajdon, meg hogy verseny van a szereplők között, és ezen az alapon majd az árak szabályozzák, túl azon, hogy természetesen pontosan látjuk, hogy sem egy országban, sem a, ahogy tetszik, bár nem nagyon szeretem ezt a szót, de a globális gazdaságban pontosan a struktúrákból, meg a méretkülönbségekből, meg a nagyon is tetten érhető protekcionizmusokból adódóan nincs szó, és nem is lehet szó teljes szabad versenyről. Tehát igenis van állami típusú, állami, meg szupranacionális beavatkozás, és ez önmagában még nem baj. Ez az egyik oldala. Tehát azt gondolom,
konzervatív?
A konzervatív meg egyszerűen arról szól, hogy én úgy gondolom, hogy bizonyos értékeknek újra tiszteletet kellene adni, olyan szavaknak a jelentését, azt meg kéne becsülni, ami egyben tart egy nemzetet, egy országot. Szándékosan ezt a két kifejezést használtam. Azt gondolom, hogy ha van magyar nyelvünk, és van magyar nyelvünk, akkor, és ezen a nyelven beszélünk, meg azt gondolom, hogy ez nem csak egy kifejező eszköz, hanem egyben egy gondolkodási struktúrát is alakító jelképrendszerből, asszociációs rendszerből álló kultúra, hogy tetszik. Ez azt is jelenti, hogy nekünk ezt valahol őriznünk kell, tehát akkor van igenis az olyan típusú értékeknek, mint hazafiság, amit persze ma adott esetben kellően másképpen lehet értelmezni, de egy jó értelmet hazafiság, vagy a tekintély, vagy a rend, és szándékosan olyan szavakat használok, amiket ha akarunk, akkor akár félre is érthetünk, és félre lehet magyarázni. Tehát...
Ez az a pont, ahol én azt mondom, hogy az érdeklődés fenntartsuk, hogy most itt megszakítunk téged, megkérdezem a következő részben majd Lantos Csabát, hogy mit ért olyan szavakon, mint tekintély, meg hazafiság, meg rend. Egy liberális világban, egy liberális piacon tevékenykedő ember, jövünk vissza, most promóciózunk, híreket mondunk, mindjárt jövünk. Ez a szinkron tolmács, jött egy SMS 16:39-kor, mi szól most, az már úgy értendő, hogy mi szólt az előbb. És az előbb még itt volt, mindjárt visszakapom, és meg fogom tudni. Maszkura és a tücsökraj szólt, ők énekelték a Szégyentelen című számot, ha valakit ez még érdekel, csak mondom. Lantos Csaba a vendégünk, meg Bányai Gábor, Lantos Csaba üzletember, vállalkozásaiának OTP-t vezette, meg a Kreditanstalt nevű céget, az egy befektetési bank volt, Bányai Gábor újságíró, és Lantos Csaba azt mondta, ő konzervatív szabadelvű, számára jelentősége van annak, hogy nem liberális mondott, erről is fogunk még majd beszélni, és azt mondta, ami Magyarországon ritka, hogy a hazafiságnak, a tekintélynek és a rendnek számára nagyon pozitív értelme van, amikor azt kérdeztem tőle, hogy mi az, hogy konzervatív szabadelvű így együtt alkalmazva. Aztán a felsorolásnál abban maradtunk, mert jött a reklámszünet, a promóciós szünet és a hírszünet, úgyhogy most megkérem a Csabát, hogy akkor mondja el. Azt mondta, direkt használja ezeket a szavakat, hazafiasság, tekintély, rend, olyan szavakat, amelyeknek nálunk rossz értelme van, főleg baloldali liberális körökben ezeket olyannak értelmezik, mint amelyek a maradisággal, a horti Magyarországgal, a progressziót tagadó feudalizmussal rokonok. Jól mondtam, nem?
Úgy nagyjából igen, azt hiszem, hogy jól mondtad. Én meg azt gondolom, hogy ezek modern értékek, ma is modern értékek, meg örökké modern értékek lehetnek és lesznek is. Úgyhogy én szándékosan használtam kétségtelenül. A tevékenységemnek már a ilyen típusú, ilyen nevezzük közéleti, bár ezt én tudom, hogy a közéletet sokszor a politikával azonosítják Magyarországon. Én ezt a civil közéleti ugye elmondtam, hogy közű és kapitalizmus intézet, meg Bújai díj, meg mondhatom azt is, hogy Bölöni alapítvány. Tehát van egy pár olyan dolog, amiben én valamilyen szerepet játszok, aminek számomra ugye semmilyen anyagi haszna nincs, inkább terhet, inkább kötelezettségeket jelent. Ezeket azért csinálom, mert ezt az értékrendszert szeretném újra leporolni, és valamilyen módon, de erről szól a heti válasz is, hogyha visszatérhetek az eredeti igazi kérdésedre. Mert
ez polgári?
Ez polgári, igen. Én azt gondolom,
Fideszes?
Hogy ez a... Nem Fidesz. A Fidesz az egy párt. Ráadásul egy néppárt. Egy néppárt jellegű, tehát egy nagy, széles tömegbázisra támaszkodó párt.
Egy nagy katyvasz? Tehát úgy értem, hogy sokféle van benne, azt akarod ezzel mondani?
És hát tömegdemokrácia van, ráadásul média vezérelt tömegdemokrácia van. Mondhatok akkor egy kellően provokatív kijelentést. Én azt gondolom, hogy ezzel az értékrendszerről egy kicsit ezekről a filozofikus fogalmakról egy szinten lejjebb menjek, és egy nagyon pragmatikus kijelentést tegyek, hogy az egyik eredendő hiba a 19. század végi alapvető szociáldemokrata értékekben keresendő, nevezetesen az általános titkos választó, egyenlő választójukba. Ezzel tudom, hogy kellően sok demokratát sértek, de azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban, és ilyen a magyar is, nem a magyar az egyetlen, ahol 8 millió, ugye a társadalom 80%-ának választójoga van, és nagyjából 30%, lehet ugye vitatkozni, hogy 30 vagy 35%-a a társadalomnak fizet a közjószágért, adókat, járulékokat, hasonlókat. Jó, megint lehet ezt vitatni, mert természetesen áfát mindannyian fizetünk, ugye? De azért a döntő terheket a társadalomban egy nagyon is kisebbség állja, és ehhez képest ugye gyakorlatilag arra van ítélve minden néppártípusú széles pártvezető, hogy a médián keresztül valami módon folyamatosan megpróbálja megvásárolni azokat, akik nem járulnak hozzá alapvetően, hanem sokkal inkább, hogy tetszik, járadékosok a társadalomba, inkább kapnak az újraelosztás folyamán, Pocsia és utasok? Ezek az emberek nyilvánvalóan nem érdekeltek abba, hogy ez a fajta struktúra változzon. Ebből következően egy kiszolgáltatott helyzetben van e tekintetben minden néppárti vezető, és nem azt mondja adott esetben, amit egyébként gondol. Ezért ebből sok minden következik.
Én ezt hadd nevezem provokatívan arisztokratikus elképzelésnek, egy arisztokratikus kritikájának a tömegdemokráciának, amiről te majd el fogod mondani a véleményedet, hogy az arisztokratikus-e vagy sem. ha neked holnap döntési lehetőséged lenne abban, hogy kinek van Magyarországon szavazati joga, azon az alapon, hogy te bírálod a tömegdemokráciának ezt a tömeges, mindenkire kiterjedő egyenlő választójogát, te hogyan módosítanád, ha tehetnél? Csak hogy értsük azt az ideát, amihez képest most így beszélgetünk.
Hát ez megint egy pragmatikus megközelítés lesz, amit én mondok. Én azt gondolom, hogy miközben alapvetően a véleményem ez, aközben azt gondolom, hogy rendkívül antidemokratikus irányba vinni el a társadalmat, és nagyon sok veszélye lenne, ha ezt megpróbálnánk eltörölni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy általában a modern parlamentáris demokráciában kitalálták ennek a megoldását, mégpedig ezt úgy hívják, hogy két ház van a parlamentben, egyébként a magyar parlament is így épült, van egy alsóház, meg egy felsőház.
Mármint az épület így épült.
Az épület így épült, igen, és ma is ott vannak egyébként, igen. Nem tudom, karácsonyfő ünnepségeket szoktak tartani ugye a felsőházban. Nem véletlen, hogy úgy épült, és én azt gondolom, hogy vissza kéne térni a tekintetbe.
És lenne egy lordok háza nálunk?
Tehát én azt gondolom, nem hívnám lordok házának, hívhatod felsőháznak, szenátusnak, aminek akarod, kinek milyen érzelmi kötődése van.
Választják bele az embereket, vagy kijelölik?
Nem, én azt gondolom, hogy ez részben valami fajta választási mechanizmus kell, csak nem feltétlenül azon az alap. Tehát azt gondolom, hogy az alsó házba, ahogy tetszik, a szabad így neveznem, továbbra is ezek az elvek mentén.
Így van.
Azt gondolom, hogy ott meg lehetne azt csinálni, hogy ne legyen egyéni képviselő, hanem úgyis alapvetően a pártok. Tehát ez ma már rendszerváltás után majdnem 20 évvel ez könnyedén kijelentető, hogy alapvetően pártok szabják meg, és pártvezető vezérkarok szabják meg ennek a tánc rendjét, hogy tetszik, akkor játszok igazából, legyen egy szűkebb, nem kell ennyi képviselő, nyilvánvalóan egyébként, hogyha csak pártlistát lehet szavazni, egy szűkebb alsóház, és legyen egy felsőház, amiben adott esetben én azt gondolom, hogy
ha baloldal azt mondja, ha lenne felsőház, szakszervezetek, érdekképviseletek, kamarák, tehát ők ezt ilyen érdekképviseleti alapon képzelik el, te hogy képzeled el?
Én ezt kevésbé tartom szerencsésnek, nem tartom elképzelhetetlenek egyébként. Tehát azt gondolom, hogy és kezdjük az, hogy mi lenne a funkciója. Magyarországon a rendszerváltás folyamán ugye született egy paktum, ami a kétharmados törvényeket intézte el, és emögé bújjunk be, ha úgy tetszik, vagy bújik be mindenkor.
Intézte, elmondtad. Ez Freudi volt.
Igen, tehát emögé bújik be mindenkor a politika, hogy hát kétharmados törvény nem lehet. Egyébként nem igaz, mert egyszer volt ugye a Horn kormány alatt, hogyha visszaemlékszünk, akkor bizony kétharmada volt az akkori koalíciónak. De igazából ez egy jó védekezési rendszer arra, hogy hát miért nem lehet alapvető változásokat csinálni az országban. Magyarán a stabilitásnak ez a kétharmados megállapodás, úgy tetszik, amit persze az újságírók kellő szerűszeret paktumnak szoktak hívni. Én még emlékszem, hogy mi utánoltuk a Bethlen-Peyer paktum, ugye, hogyha erre a szép emlékű paktumra lehet
emlékezni. A szociáldemokrácia elárulta az értékeit a jobb oldallal kötött paktumban.
Na most...
Még a rendszerváltás után is Antal-Tölgyesi paktum.
Igen,
ez úgy van. Úgy van. Azért mondom, hogy egy paktumnak hívják ezt. Ez is már önmagában egy bélyeg egyébként ez. Na, én meg azt gondolom, hogy a stabilitás másképp, mert azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az ilyen médiavezérelt tömegdemokráciában egyszerűen ki vannak osztva a lapok, nem működhet másképpen. Szükségszerűen mindig úgy fog működni, 4 éves ciklusok vannak, hogy mindig elmegy populista irányba, akármelyik pártot nézem. Nincs más lehetőség. Az, hogy ténylegesen hazudnak is az ott esetben, vagy csak olyanokat ígérnek, amiket aztán később nem tartanak be, ez nem lényegtelen különbség.
Azért erről majd beszéljünk, jó?
De okay. Minden esetre én azt gondolom, hogy jelenleg ki van jelölve annak az útja, hogy mit látunk, és mit hallunk, és mitől van mindenkinek csömöre. Ehhez képest én azt mondom, hogy igenis szükség van arra, hogy stabilitás, és itt visszatérek ezekre a konzervatív értékekre, hogy rend legyen a világban, legyenek szabályok, amiket valakik be is tartottnak természetesen következetesen, és ehhez az kell, hogy valakik olyanok, akik nem 4 éves ciklusokban megélhetési politikusként, ahogy tetszik, kell, hogy igazodjanak az éppen aktuálisan erre vagy arra fordított, vagy éppen fordult világba, valami fajta hosszabb távú stratégiai gondolkodás mentén képesek arra, hogy ennek az országnak a legtöbb demokráciában léteznek. Tehát amiről én beszélek, az egyáltalán nem egy
nem egy Németország.
Szinte az összes, komolyabb országban, meg, ami közel van hozzánk, vagy a visegrádi országok. Tehát nézzük,
hogyan választott ki a felsőháziakat? Mert hogyha ugyanaz a politikusi gárda választja ki őket csak éppen 6 évre, ha a szakszervezetek, akkor majd azt számít, hogy kivédi a szociális békét, a kamarák akkor lesznek majd az egyházi jelöltek, a jobbosok, leegyszerűsítve, stb. Tehát ugyanaz fog újra teremtődni, hiszen az intézményrendszer az azért eléggé megosztott, meg az emberek is, akik ezt működtetik. De bal jobb.
Én ennél, hát egyrészt ez szerintem nem ilyen egyszerű ma sem, tehát hogy bal jobb, vagy nem tudni, hogy mikor ki hol áll, de ez azt mondom, egy másik
dolog. Jó, akkor Fidesz tábor, meg az MSZP tábor.
Jó, azt gondolom, hogy önmagában, ha két külön ház lenne, és persze meglennének a játékszabályok, hogy a két háznak mi a hierarchia egymáshoz,
magyarul kimiben dönthet.
Kimiben dönthet, ez lényeges nyilván. Ugyanolyan lényeges, mint az egyház meg az állam szétválasztás, hogy a szekularizációban.
Felsőház visszautasíthatja az alsóházat, stb.
Ezeket nyilván ki lehetne alakítani, és másút ki is alakultak ezek a szabályok. Hozzáteszem, Magyarországon is megvoltak ezek a szabályok. Ugye ezt annó egy idegen hatalom csizmáival taposták el azért ezeket a hagyományokat. Vissza kell térni egyszerűen oda, ahol abban maradt a magyar ilyen-olyan demokrácia. És én azt gondolom, hogy már önmagában az is segíteni, ha eltérő ciklusok lennének. Nézd meg Amerikát, attól, hogy ugyan két nagy párt uralja a terepet, de eltérő ciklusokban szavaznak, és eltérő hosszúságban
két
vannak.
Két év a képviselő, ez is 6 év a szenátus. És nem egyszerre választják le, cserélik le az egészet.
Ez már önmagában azért belevisz egy stabilitást a rendszerbe. Minden modern társadalom fékek és ellensúlyoknak a rendszer. Modern társadalom, minden modern szervezet egyébként azt kell mondani. És ez Magyarországon ma nagyon egypólusú módon van uralva. Ehhez képest mondom én, hogy próbáljuk meg ezeket kialakítani. És természetesen azt gondolom, hogy ezért tartalmilag is válaszoljak a kérdésedre, hogy én azokat, akik a közjószághoz hosszantartóan, stabilan hozzájárulnak jelentősebben, azoknak igenis adnék valamilyen kiemeltebb szerep lehetőséget. Tehát adott esetben itt eltéríteném a választójogot
a vagyoni kívánok, szevasztok, bocsánat, nem húztam magamhoz a mikrofont.
Rangos Katalin.
Lantos Csabát, és
a már emlegetett másik szerkesztőt.
Kíváncsi voltam, hogy 4 perc alatt eljut-e a vagyoni cenzushoz. Eljutott.
Igen, hát nem akartam így rögtön a nevén nevezni a gyereket, nehogy a fürdővizek jön.
Csak ugye a hallgatók is értsék, a baloldalnak, meg egy csomó ilyen emancipációs, liberális törekvésnek az volt a lényege 20. században, hogy nincs különbség a között, hogy kinek mennyi szavazati joga van. Tehát mindenki egyenlő módon dönt, a milliárdos is, meg a nincs telen is arról, hogy ki az ő képviselője. Ugye ezért pikáns ez a vagyoni cenzus dolog. Mert visszahozza azt, hogy akinek több van, vagy többet fizet be az adókból.
Tehát ez nem mindegy.
Alá lehet ácsolni ezt a filozófiát, hogy aki többen járul a közjóhoz, az igenis határozhassa meg, hogy mi a jó a köznek. Csak hát azért ez egy nagyon messzire vezető sztori lenne, nem, Csaba?
Kedves hallgatóink, Lantos Csaba elgondolkodik.
Ez egyáltalán egy egyszerű kérdés, ebben egyetértek. Az, hogy így folytatódjon tovább ennek az országnak a sorsa, az megint azt gondolom, hogy gyakorlatilag felvállalhatatlan. Az, hogy ez egy kellően népszerűtlen és kellően ijesztő kép lehet, az egy tisztában vagyok, nem véletlenül mondtam ezt el. Egy aktív politikus szájából ez nem hangozhat el, természetesen azt gondolom, pont azért, amit elmondtam. De értelmiségi emberként gondolkodva a világ sorsáról, azt gondolom, hogy igenis el kell gondolkodni azon, hogy a csodába lehetne abból a kátyúból, amiben jelen pillanatban vagyunk, és ez nem önmagában a pénzügyi válság, hanem egy sokkal hosszantartóbb, súlyosabb strukturális válság az országban.
Erről jött egy SMS, befizetett adó alapján kellene súlyozni a voksokat, szavazni csak adókártyával. Üdv, G. mondta 1750.
Egy nullantos Csabának eddig.
Így van.
Én bocsánat, hogy közbeszólok, csak mielőtt nagyon filozófiai és politikatudományi magasságokba repülnénk.
Látod, hogy élvezik a hallgatók.
Abszolút, én nem is akarnám ezt megakasztani, csak az jutott eszembe Csabát hallott, és most utalt is Csaba erre, hogy ezt egy aktív politikus nem mondhatná, de szerintem nem is mondaná. Tehát az én kérdésem az, hogy hol van az az erő, amelyik ezt ki tudja kényszeríteni egyáltalán ennek a végiggondolását ebben az országban. Jelen pillanatban aktív politikai erő nincs Magyarországon, amelyiknek érdekében lenne ez a változás.
Persze, én azt gondolom, hogy ez ma abszolút realitás, amit mondasz. Én nem is azért mondtam, mint hogy én azt gondolnám, hogy ebben rövid távon változást lehet elérni. Azt gondolom azonban, hogy most először a legfontosabb feladni, hogy ebből a válságból valahogy kikeveredjünk, nem kérdés. Tehát ilyen típusú ötletekkel, mint amit én mondod, nem mostanában.
Bocsáss meg, Csaba, tudod, mi az én problémám? Azt érzem, hogy a válság, és most nem a világválság, meg hogy a bankok, meg a hitel, felét nem is értem, amit mondanak, úgy csinálok, mint a érteném, mert az olyan értelmiségi magatartás, de fogalmam sincs, hogy mit csináltak a bankok, mit szúrtak el ennyire, de mindegy. Én válságon leginkább azt értem, vagy azt érzem, hogy valójában nem látom a különbséget igazán pregnánsan politikai erők között. Azt érzem, hogy van egy szint, ahol vannak különbségek, és van egy sokkal alapvetőbb bázis, ahol egyetértés van, nevezetesen konzerválni ezt a helyzetet. Nem kilépni ebből, nem elmenni egy alkotmánymódosítás felé, egy parlamenti módosítás, bármi felé. Tehát vannak alapkérdések, amiben olyan konszenzus van a mélyen, hogy ez okozza szerintem a válságot.
Jó, hát nézd, egy pillanat, és nagyon nem kérdeztétek, ugye nem akarnám elvinni a beszélgetést ilyen gazdasági, közgazdasági irányba, de azért mégis ma Magyarországon, és e tekintetben egy picit eltérünk a világgazdasági, én kimerem mondani, válság más országokban lévő formájától, hogy egy adósságcsapdában vagyunk. Újra bekerültünk egy adósságcsapdába, voltunk már sajnos ebbe. Ugye a rendszerváltást közvetlen követően voltunk, aztán 94 végén voltunk, ugye, amire jött a bokros csomag, és most is akár hisszük ezt, akár nem hiszük, és még sokan természetesen azt gondolom, hogy nem érzik még, és ez önmagában persze jó, de ettől még egy adósságcsapdába kerültünk. Ha nem tudjuk egy tartós 4,5-5%-os növekedési pályára állítani ezt a gazdaságot, akit megyünk lefelé, és egy argentin helyzet fog kialakulni Magyarországon.
De mennyi időnk van arra? Hát 4,5-5%-ra
ennek megbeszélésére állítani. Már nagyon kevés időnk van, mert lejárt az erre a szegmensre szánt időnk, úgyhogy jövünk vissza. 4,5%-os növekedés, az ország lecsúszása, a politikai rendszer életképtelensége vagy zsákutcás jellege, ezekről fogunk beszélgetni Lantos Csabával. Mindjárt jövünk vissza. Ez itt a Szinkron Tolmács, amelyben, hát Magyarországról kezdtünk el beszélgetni, aztán Lantos Csaba, aki a vendégünk, ő üzletember, korábban OTP vezető, ma egészségügyi vállalkozásai vannak, meg előtte befektetési bankárként dolgozott a 90-es években. Szóval Lantos Csaba beledurantott a nullás lisztbe, és azt mondta, hogy ő elképzelhetőnek tartja a kétkamarás parlamentet, elképzelhetőnek tartja azt, hogy
beszéltünk a monarchiáról és
így van.
A királyságról.
De most ne viccelődjük, ezt meg akarom tőle kérdezni. Bányai Gábort hallottuk, aki műsorvezetőként beugrott most a műsorba, egyébként szerkeszti a műsort. Szóval, hogy ő azt is mondta, hogy a vagyoni alapon be lehetne vezetni a szavazatok közötti különbséget.
Bár én nem vagyoni alapot mondtam, hanem azt mondtam,
adófizető.
Igen.
Adó, bocsánat.
Közjóhoz való hozzájárulás mértékét.
Közjóhoz való hozzájárulás mértékét, ezt mondtam.
Tisztázom a frontokat, tehát aki többet adózik, több pénzt fizet be, az több szavazati joggal rendelkezik.
A felsőházban.
A felsőházban, tehát nem sérti a népképviselet egyenlő választójogát. Erre Rangos Katalin becsatlakozott a beszélgetésbe, és azt mondta, hogy hát azért ez már mégiscsak több a soknál. Itt hagytuk abba a beszélgetést. Egyébként Lantos azzal is provokált minket, hogy azt mondta, olyan szavaknak, mint hazafiság, tekintély, meg rendezetnek van értelme. Lantos egyébként magát konzervatív szabadelvűként definiálja. Ez mind ebben a műsorban derült ki, az elmúlt egy órában, úgyhogy aki nem hallgatta, az érdekes dolgokról maradt le. És tulajdonképpen
bocsánat,
ezt járjuk körül.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezek a fogalmak, amiket Csaba mondott, amikor én egyetértek, hogy nagyon alapvető és fontos fogalmak, ezek én szerintem nem sorolhatók be. Tehát ez nem konzervatív érték, nem szabadelvű érték, ez olyan érték, ami szerintem alapérték.
De hát miért ne lehetne egyébként? De
lehetne, csak azt mondom, hogy ezen az alapon nehezen különböztetek meg. Én mondtam Péternek műsor előtt, hogy apám nekem annó azt tanított, hogy édesem, fiatal ember, ha nem balódol, akkor baj van. Amikor már családot alapít, kilép az életbe, elkezd üzletelni, és nem szabadelvű liberális, akkor szintén baj van. Amikor már megvan a család, és ezzel gondoskodni kell, és föl kell nőni, és stb., és akkor nem konzervatív, akkor is baj van vele. Tehát
ezt Churchilltől olvastam egyszer, azt hiszem az emlékirataiban volt valami hasonló, hogy azt mondta, hogy aki 20 évesen nem baloldali, annak nincsen szíve, aki meg még 40 évesen is baloldali, annak meg nincs esze.
Winston bányaival is beesett ez, úgy látszik.
Igen. Szóval, hogy arról kéne beszélni, mert ugye azt mondtad az előző szegmens végén, Lantos Csaba mondta ezt, hogy az ország nem csak a pénzügyi válság részévé vált és a válság részévé vált, hanem van itt egy harmadik sajátosság, ami Magyarországra jellemző, az utóbbi 30 év történelmében több egyszer. Szerintem ez már 70-es években is egyszer lejátszódott, aztán 82-ben, aztán 94-ben, aztán mit is mondtál még? Aztán tavaly és még közben is egyszer. Ugye?
Hát valamikor... közben a rendszerváltás után is volt egy
akkor is.
Azt mondtad, összeomlott ugye az összes piacunk.
Igen, azt mondtad adósságcsapda, amin ha jól értem, ő azt érti, hogy nem csak a magyar gazdaság gyengélkedik, meg a nemzetközi gazdaság, nem csak a külkereskedelmi piacok, meg az általában piacok szűkülnek be, hanem van egy marha nagy adósságteher, aminek a törlesztő részleteit fizetni kell, és ez egyszerre jelentkezik.
Jól mondani kell a gazdaságnak, itt hagytuk abba.
Így?
Igen, tehát
4,5%-on hagytuk abba, hogy annyinak
kéne. A növekedésnek
lenni. Igen, hát ezt mondják a nálam a makrogazdasághoz jobban értő különböző ökonométerek, meg makroközgazdászok, és én ezt miután elolvasgatom azokat, hogy miket mondanak meg, hogy jutnak erre a következtetésre. Ez nem a saját gondolatom, ezt én másoktól veszem, de azt gondolom, hogy igazuk van. Tehát alapvetően ugye kettő nagy probléma van gazdaságilag. Egyrészt ez, ahogy mondtam, ez az adósságcsapda, és hogy olyan mértékű, ugye ez micsoda, olyan nagy az adósságunk, hogy, és olyan magas a kamatszintünk, ami egyszerűen jelen pillanatban folyamatosan növeli az adósságunkat. Ha nem változik semmi, akkor vannak olyan számítások, amik azt mondják, hogy 2012-ben 85%-a lesz a magyar GDP-nek az államháztartás adósága.
Ez azt jelenti, hogy adósságból fizetünk adósságot, hogy lefordítsam azoknak, akik ebben nem ásták bele magukat.
Így van. Egy kiárat van ebből, ahogy mondtam, hogy gyorsabban kell növekedni, ki kell nőnünk ezt az adósságot. Jelen pillanatban ugye negatív növekedési kilátásaink vannak. Ezt kell valahogy megfordítani, és az alapvető probléma, ami ezt okozza a jelen pillanatban, ugye erről megint sokszor és sokan beszéltek, az a aktivitási ráta, tehát hogy magyarán kevesen dolgoznak, és azon, akik meg dolgoznak, azok közül is nagyon kevesen járulnak hozzá ennek a közjóságnak a finanszírozásához, ebből következően irtozatos magas terhek rakódnak a munkára, ha úgy tetszik, és most mindegy, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató állja, összességében ez a versenyképtelenné teszik az országot. Ez egy olyan kettős csapda, amiből csak én azt gondolom, és itt eltekintetben, hogy akkor egy régi kedves barátomra hivatkozok, Bokros Lajosnak, én azt gondolom, hogy alapvetően a tekintetben, amikor most azt írta le, hogy elegendő mennyiségű, nagy mennyiségű, radikális lépésre van szükség, és én szándékosan a reform szót használom, azt is elkoptatták az utóbbi 10 évben, de nagy mennyiségű kritikus tömeget elérő változtatásra egyszerre van szükség. A részlet kérdésebben, amiket ő leírt, én abban nagyon sok mindenben vitatkozni, de ez az alapgondolata egyetértek, meg kell változtatni az attitűdünket, a mentalitásunkat a tekintetben.
De ez azt jelenti, hogy kevesebb szociális kiadás, kevesebb embernek kevesebb szociális kiadás, gyed, adókedvezmény, stb. Mondjuk az nem adókedvezmény, nem egy szociális juttatás, de többet kell fizetni, kevesebbet kell kapni az államtól, kevesebb embernek kisebb körben, ez kevesebb közigazgatási költség.
Az egyik probléma az ez, amit mondasz, hogy a magyar állam az körülbelül dupla olyan költséggel működik, fajlagos költséggel működik, mint az Európai Uniós versenytársaink, beleértve akár a közvetlen szomszédaink.
Magas a rezsi?
Nagyon magasan működik ez a magyar állam.
Miért? Nagy apparátus, sok minisztérium, feleslegesen még a szocializmusból beidegződött mechanizmusok és ahhoz tartozó költési reflexek, vagy milyen fenétől tört?
Így van, egyszerűen túlszabályozott az ország. Ugyan csökkentették a közalkalmazotti köztisztviselői karnak a létszámát, de valójában, ugye most már 800 000 alatt van, de valójában megnézzük, hogy hányan élnek közvetlenül ilyen-olyan módon, közalapítványokon, mindenféle ilyen-olyan testületeken keresztül, végső soron költségvetési pénzből, akkor az körülbelül 1 millió ember, miközben mondtam...
Egyébként ők a követhető adófizetők.
Igen, csak hát ugye ez egy újraelosztás. Tehát ugye azért valójában van körülbelül 3,4-3,5 millió ember, aki adót fizet Magyarországon, meg TB járulékot nagyjából.
Csaba,
ebből 1 millió közalkalmazott jellegű, tehát civil servant, ha úgy tetszik, és a másik 2,5 millió az, aki a gazdaságból kell, hogy kitermelje ezeknek is természetesen.
Csaba, nem lehet egyébként, hogy azok, akik a fekete gazdaságban dolgoznak, hogy nem fizetnek adók, tehát hogy magasabb a nemzeti jövedelem annál, mint amit mérünk, és az a fekete meg szürke zónában realizálódik, hiszen az, aki nem fizet adót, meg amikor én kifizetem a mesterembert számla nélkül, ő utána vesz benzint, az autóján gumit cserél, tehát az valahol megjelenik bevételként.
A mások nem a forgalmi adóban.
Így van.
Tehát forgalmi adó,
nekem meg az
egy része jelenik meg egyébként.
Világos, tehát, hogy nem
mert
lehet,
amikor te nem fizetsz a mesterednek, akkor természetesen áfát se,
így van,
se fizet,
így
se
van.
Hőset.
Én meg pont, azt mondani, pont az nem megy szeretnék ezzel menni, hogy nem lehet-e, hogy túl van fújva ez az egész fekete és szürke zóna, tehát hogy a valóságos GDP termelőkészség, a megszámolatlan vagy a láthatatlan GDP termelőkészségről túl sokat lefetyelünk, és ez egyébként nem akkora, vagy nem, mint amennyire szóban van forgatva?
Akkor megint egy nem saját forrásból származó dologa, de egy kutatóintézet három nagyon frappás dolgot írt le. Ő azt írta, hogy duális a magyar gazdaság, vannak a nagyvállalatok, ahogy tetszik, vagy ezek mindegy is e tekintetben, hogy magyar tulajdonban vannak, vagy külföld, magyar menedzsmentje van, vagy valami külföldi. A nagyvállalatok, akik a látható gazdaságban vannak, fizetnek rendesen adót, többi jelölöket, stb. Ez az egyik része. Ezek nagyon jelentősen túltőkésítettek. Ezeknek gyakorlatilag a marginális tőke haszna, ha még további befektetéseket tennének, az kicsi, alacsony, ezért ők nem ruháznak, nekik nem éri meg már beruházni. Pedig hát ők azok, akik nagy beruházásokat tudnának tenni, ezért kell mindenféle ilyen-olyan EU-s pénzekkel agyon támogatni, ugye ilyen-olyan beruházásokat. Első állítás. Második állítás. Ez a bizonyos kisvállalkozói, körülbelül megint egy millió ember, aki valami módon főleg a szolgáltatási piacon tevékenykedik, és a szürke-fekete zóna határán működik, kevesebb TB járulékot adott, stb. Fizet a ő, mint amit egyébként kellene, de egyszer nem bírja el a terheket. Ugye egy nettó bére ma átlagosan 2,5-szeres az összkifizetés, tehát 150%-ra fódik rá, ezt nem bírja el ez a szféra. Ezeknek az embereknek, ezeknek a vállalkozásoknak, ahogy tetszik, nem éri meg több embert foglalkoztatni, ha úgy tetszik, nem éri meg növekedni. Tehát a nagyvállalati körnek nem éri meg beruházni, ennek a körnek meg nem éri meg növekedni.
Ezért nem lesz a zöldségesből zöldséges láncolat.
Így van, a harmadik, a munkavállalóknak meg nem éri meg lassan dolgozni, hiszen annyit elvisz az állam. Ez az a csapdahelyzet, ami túlmegy az adósságon, egy olyan csapdahelyzet, amiben csak egyetlen megoldás van, és ebben én azt gondolom, hogy semmilyen közgazdász én az utóbbi pár évben nem hallottam, aki más mondott volna, hogy legfeljebb tónusokban, hogy mennyi idő alatt és milyen lépésekben, igen, egyértelműen a munkát terhelő különböző közterheket radikálisan le kell faragni, máshova helyezni, ha úgy tetszik a bevételeket.
A parlamentben történt Gyurcsány bejelentés, stb., ami még ugye körvonalazott csak bizonyos dolgokat, az mutat szerinted erre felé, hogy...
Ugye csak azoknak, akik nem tudják, Gyurcsány Ferenc azt mondta, SZIA, TB járulék, tehát személyjövedelemadó, munkáltatói járulékok csökkennek, munkaadói járulékok is, különadók is csökkennek, megszűnnek, és a sávokat tolja el, a személyadóban, viszont forgalmi adó, vagyonadó ott fogja behozni azt a pénzt, ami így kiesik.
Ez az az út, vagy ez még mindig nem?
Ha ezt el lehet ne hinni, mert már azért sok ilyen bejelentést hallottunk, akkor kétségtelen ez az irány. Tehát én azt gondolom, hogy nem nagyon van más irány, és ezen senki se vitatkozik, hogy ezek valóban megtörtént. Tehát önmagában ugye most, ami bejelentésre került, ha én jól olvasok a sorok között, vagy egyetlen sorokat jól olvasom, akkor igazából ez csak egy átcsoportosítás. Én meg azt gondolom, hogy egy hiteles kormánynak, aki befele is, kifele is hiteles, ennél többet kell tennie. Tehát önmagában, ha csak a terheket máshol próbálunk
lakosgatni,
ez azt jelenti, hogy igenis egyértelműen kiadáscsökkentő lépéseket kell tenni, anélkül nem lehet versenyképes. Ez azt jelenti, hogy fájdalmas lépéseket jelent különböző társadalmi csoportok.
Beszéljük erről konkrétan, ez azt jelenti, hogy radikalizáljam a dolgot. Azt mondja egy kormány, hogy 800 000-ről 600 000-re csökkentem az állami fizetésből élők számát. Azt jelenti, hogy családi pótlék csak mondjuk egy éves korig jár. Azt jelenti, hogy a gyest egy éves korig lehet kapni. Ugye ezek azok a nagy tételek. Azt jelenti, hogy nem emelem a nyugdíjakat 5 évig, vagy csak az infláció mértékével emelem őket, vagy az alatt egy kicsivel, tehát egy kicsit elinflálom őket. Ugye ezek azok a sok embernek szóló néhány ezer, 10 000 forintot jelentő, de az állami büdzsében 100 milliárdos tételeket okozó kifizetések, amelyekkel a nemzeti jövedelem termelése növelhető, amivel a kifizetések csökkenthetők. Ugye ezekből áll össze az a 600, 700, 1000, 1500 milliárd, ami viszonyul mondjuk ahhoz a 26 ezer milliárdhoz, amit ma a magyar gazdaság termel. Ugye ezekről van szó.
Nagyjából igen, itt lehetne példákat sorolni, még e tekintetben már nagy viták vannak természetesen, hogy melyikhez és mihez érdemes lépni. De igen, tehát egyértelműen arról van szó, hogy túleloszt ez az ország, ekkora járadék mennyiséget képtelen kifizetni, képtelen az, hogy 42 éves emberek nyugdíjba mennek, és onnantól nyugdíj kapnak, hogy más nem mondjak, és itt mindenki gondolhat megfelelő társadalmi rétegeket, képtelen arra, hogy 800 ezer rokkant nyugdíjas tartson el ez az ország, nagyjából ami a hasonló népes, vagy egyáltalán hasonló fejlettségű országnál lehetne, az 2-2,5% ezzel szemben nálunk 8%-ok, és lehetne megint a példák sokasságát azt gondolom mondani, igen, azt gondolom, hogy sajnálatos módon ilyen mennyiségű újraelosztásra képtelen ez az ország. Ha ez így tovább folytatódik, akárki akármit is mond, akkor itt nem tudunk kikerülni ebbe az adósság spirálba.
Akkor van egy másik csapda, bocsánat kérek, hogyha megszületik egy intézkedés, mondjuk az IMF kölcsön ahhoz van kötve, hogy nincs 13. havi bér a közszférában, akkor ebből nem megegyezés születik, ugye, hanem sztrájk, fenyegetés, majd sztrájk, stb. Születik egy rossz megállapodás, amelyet az IMF sem szeret, és rögtön politikai tőke van abban, hogy lám nem tartotta be a kormány, amit az IMF-nek ígért, mondja esetleg ugyanaz a politikai erő, amelyik odaállt a sztrájk mellé. Tehát van egy kettős játék, ami ugyanolyan hiteltelenné teszi számomra ezt a dolgot. Tehát
szóval ez egy politika, egy csapda helyzet, amiben egymás...
A csapdát a politika idézi elő, és már nem. Tehát te mondtad, és nekem ez a kulcsmondat, hogy a közgazdászok praktikusan 10-20 éve nem vitatkoznak, egyetértenek. Tényleg nüansznyi különbségek vannak. És aztán jön a politika, és teljesen átírja a dolgot, és vitatkozik valahol, és ezért a mi műsorunknak az a cím, hogy szinkrontolmás, én megpróbálok lefordítani, hogy mind vitatkoznak, mert már nem lehet érteni.
Hát azért lehet érteni, én azt gondolom így ugyanúgy, de hát ezért mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ha túl vagyunk ezen a közvetlen válságon, mert egy válságban persze egészen más játékszabályok vannak, de ha
túl... De milyen független bizonyos szintig a körülvettük lévő válságtól, nem? Tehát van egyrészt egy kis privát válsága ennek az országnak, az adósság csapdájával, és ezen kívül van egy nagyon kedvezőtlen világkörnyezet körülöttünk, ami erre rátesz egy lapáttal.
Hát én azt gondolom, hogy nagyjából a Medgyessy 100 napos programjától kezdődően egy olyan pályára tért sajnos az ország, ami valóban egyszer fenntarthatatlan, nem kellett volna arra a pályára lépni, semmilyen olyan kényszer, én azt gondolom, nem volt. Nagyon nehéz természetesen bármilyen, és én mindenkivel, akinek a személyes sorsát és a személyes egzisztenciát érinti, mélyen egyetértek, és azt gondolom, hogy igenis dolga az a társadalomnak, hogy az elesettekről gondoskodjon, csak itt arról beszélünk, hogy van, akár tetszik, akár nem, de végig is kimondom, hogy van egy olyan, ha úgy tetszik, élősködő réteg, aki igenis képes lenne dolgozni, képes lenne hozzájárulni a közfinanszírozáshoz, ha úgy tetszik, a közjószágokhoz, de nem teszi, és jelen pillanat, miután nincs tekintély, nincs rendebb az országban, hogy visszatérjek ezekhez a fogalmakhoz, ezért ezt megteheti, és azt gondolom, hogy ebben, és ez nem pusztán természetesen ilyen-olyan, nem tudom, milyen szabályozások ebben részben a közszerelemnek kell változni, és ezért gondolom én, hogy bizonyos értelemben ezeket a típusú értékeket újra a helyükre kell rakni, mert meg kell változni a hozzáállásának az embereknek, amiben persze az államnak nagyon sok eszköze van, hogy ezen változtassa, de ennél azért több a feladat, én azt hiszem.
A pillanat, ami meg a 100 napos programját illeti a Medgyessynek, hogy egy politikus egyszer komolyan vette saját magát a történelem során, és mekkora katasztrófát idézett vele elő, mert hogy ő a választási ígéretet helyesítette, történelmileg egyedül, egyszer, próbaképpen, és azóta is azt hívjuk, jól értem?
Hát de ugye erről beszéltem, hogy ma be van kódolva, nem, tehát én nem vitatom, ha úgy tetszik, az emberi nagyságát, hogy végre volt valaki, aki betartotta az ígéretét.
A politikai ügyetlenségét.
De egyszerűen a jelenlegi rendszerben be van ez kódolva, hogy inflálni kell, egyre inkább inflálni kell azokat az ígéreteket, amiket teszek, hogy én győzzek. Elinflálom, és még ráadásul, hogyha be is tartom, akkor katasztrófát okozhatom.
Gábor, van egy telefonálónk. Halló, halló.
Szép estét kívánok!
Adásban van, úgyhogy úgy beszéljen, vagy úgy beszéljen, jó?
Tehát,
hogy
már talán okay. Kicsit jobb lesz akkor.
Oké, okay. Szóval?
Éreltem. Szóval azt szeretném mondani, hogy azon gondolkoztam itt közben, hogy a teljes mértékben egyetértek a minden részével, mind a két részével, csak a kettő részét én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lehet elválasztani, és a legtöbb ember, akivel én beszélgetek, én ott látom a legnagyobb problémát, hogy mindenki egyetért azzal, hogy igen, sokan élősködnek, igen, sokan tudnának dolgozni, ezt azt hiszem lehet látni, akár ha az ember csak a Moszkva téren megáll, vagy bárhol már rögtön láthatja a piros lámpánál. Ugyanakkor sok-sokak természetesen azért élősködnek, mert azt gondolják, hogy jelen helyzetben inkább élősködök, mert jobban járok. Tehát valahol én azt gondolom, hogy az első lépést azt talán nem az élősködőknek kell jelen helyzetben meglépnie, hanem az állami apparátusnak egyrészt azért nem csak a családi pótlékon lehet ugye spórolni, hanem el lehet indulni egy másik irányba is egy picit, a saját házatáján söprögetni, tényleg lehet csökkenteni az adókat, és utána lehet azt mondani, hogy akkor viszont, ha most élősködik valaki, amikor normális adóterhek vannak, és normálisan lehet fizetni, akkor viszont őt büntetjük. Csak itt egy olyan büntetés megy, a másik része még nem.
Köszönöm szépen, Csaba!
Én ezzel teljesen egyetértek, amit ez a kedves hallgató mondott. Mondok egyetlen rövid példát, ugye, hogy Magyarország nem tudom mennyire ismert, de 5 állami meteorológiai szolgálat van. 5 állami, és lehetne ilyen példák sokaságát azt gondolom mondani.
Ezzel meglettél minket, mert valamennyien nézünk.
Ezt nem tudjuk lefordítani, de, vagy a szinkrontolmásban sem.
De valószínűleg, hogyha egy kicsit kutakodnánk ilyeneket, akkor kellően sok hasonló abszurditást mondanánk. Persze, tehát először el kell kezdeni, csak az állam háztart, vagy egyet az állam rendszerében, közigazgatásban, stb. Ebbe lassan lehet haladni. Itt, ugye azért bármilyen változást csinálunk, arra mindig vigyázni, hogy ne verjünk szét teljesen struktúrákat, hanem valahogy megváltoztatni és megőrizni az értékeit. Ez egy lassú folyamat. Tehát nagyjából itt, amire...
De közben nem nyúvadunk meg a lassú folyamat
közben? De az a baj, hogy, tehát az a baj, hogy két dolgot kell egyszerre tenni. Egyik, hogy ennek a
egy különböző... lassú folyamatban gyorsan rohanni.
Nem, tehát az egyik dolog, amire egy 4 éves ciklus szerintem elég, mert az első 3 évben lehet ilyeneket csinálni, még a mai körülmények között is, hogy hozzányúlni ezekhez a különböző állami intézményekhez, a nyilvánvaló redundánciákat kidobni, a túlszabályozást csökkenteni, a bürokrácia összes szabályozási hevületét valahogy visszanyomni. Ez egy nagyon szisztematikus munka, itt nem elég a politikai szándék. E tekintetben tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy mindegy, melyik kormányra beszélek, mert minden kormánya jelenleg is nagyon szenved ettől, hogy ugyanis a bürokrácia képes arra, hogy fékezze az ilyen típusú adott esetben.
Egy rövid kérdés, és aztán innen folytatjuk. Előrehozott választás, vagy 2010-ben választás, a Fidesz kerül hatalomra. Szerinted ők ezt megcsinálják? Most csak röviden válaszolj.
Én bízom benne, igen.
Itt folytatjuk, Lantos Csaba a vendégünk, Szinkrontolmács Rádió Café, mindjárt jövő. Ez itt a Szinkrontolmács, vendégünk Lantos Csaba, Rangos Katalin és Bányai Gábor még itt a műsorszerkesztő is beszálltak a műsor vezetésébe. Lantos Csaba rendkívül provokatívakat mond, kétkamrás parlamentről beszél, arról beszél, hogy a felső kamarába az válaszol többe, annak legyen több szavazati joga a felső kamarába, aki több adót fizet, jobban járul azzal a közjavakhoz. És az előbb meg azt mondta, hogy az adósságcsapdát, amitől az ország akkor is szenved, ha éppen nincsen pénzügyi válság, úgy lehet megszüntetni, hogyha radikálisan leveszünk a közkiadásokból, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok, meg a gyesenlevők, meg a gyedenlevők, meg a családi pótlékok, ezt én mondom, hát jó, csak hogy értsük ezeket a dolgokat, nagyon absztrakt fogalmak ezek. Szóval én mondom azt, hogy Jalantos azt mondja, arra céloz, vagy arról beszél, vagy arról a területről beszél, ahol ilyen kiadásokat kell megfogni, mert ezek azok a sok embert érintő fejenként néhány ezer forintos, néhány tízezer forintos kiadások, amiből viszont az ország költségvetésében több százmilliárd.
Megfejelhetem ezt, Péter, egy kérdéssel?
Fel akartam tenni a Lantosnak kérdést, az is vezetem ezt be. Az előbb megkérdeztem tőled, holnap lesz a választás, vagy jövőre Fidesz kerül hatalomra, megcsinálja ezeket a dolgokat. Te azt mondtad, hogy bízol benne. Én meg nem tudom, hogy mire alapozod ezt a bizalmadat. Úgy csinálunk, hagy egyszerűsítsem le. Ti, fideszes szavazók, úgy csináltok, mintha direkt hatalmukájén
szüdőn.
Abszolút. Szóval ti, fideszes jobbos szavazók, úgy csináltok, mint hogyha Orbán Viktor megszerzi a hatalmat, akkor bátor oroszlánként neki megy mindannak a kiadás tömegnek, és lefaragja, amit a tutyi-mutyi szocialista kormányok képtelenek voltak. Mitől viselkedne Orbán Viktor, vagy egy fideszes miniszterelnök másként? Mitől nem hatnának rá azok a társadalmi elégedetlenségek, amelyek miatt Gyurcsány Ferenc decemberben kiszór 100 milliárdot, mert nem akar közszolgálati sztrájkot? Mitől lesz bátrabb? Mitől nem fogja ezt majd az akkori ellenzéki használni? Aki speciál az az MSZP lesz, amely most éppen kormányon van és utálja, hogy a Fidesz mindent kritizál. Mitől lenne más ez a helyzet, miközben ugyanaz a politikai intézményrendszer van, ugyanúgy működik az egész. A választók, a pártok, meg minden.
Két válaszom van. Egyik a tapasztalat. Én emlékszem arra, amikor 98-ban ugye kisebb orosz válság kitört, hogyha visszaemlékeztek, és ekkor az volt a válasz, egy nagyon helyesen, hogy egy csomó állami beruházást leállítottak. Ugye annak érdekében, hogy finanszírozható legyen. Tehát igenis, a legelején radikális lépésekhez nyúlt, TB önkormányzatot megszüntetett, postabanknál vezetéscserét hajtott végre, tehát igenis volt az első Fidesz kormányban nem kevés olyan lépés, ami hát legalábbis azt kell mondjam, hogy nem illik bele az azt követő periódusba. Egy, kettő.
És arra is emlékszel, hogy 2002-ben pedig Stadion minden falunak című mozgalom indult el?
Még akkor hadd térjek vissza, hogy 99-ben meg 2000-ben rendre, abban a két évben a államháztartási hiányt azt 0,5%-kal minden évben csökkentette GDP arányosan a Fidesz kormány.
Egyébként megszorító politikát folytatott.
Így is lehet mondani, de azt lehet mondani, hogy megpróbálta egy helyes irányba terelni ennek az országnak.
És tudod, hogy ennek azért van jelentősége, mert a Gyurcsányikat állandóan azzal vádolják, hogy megszorító politikát folytat.
De te meg az igazság kedvéért tegyed hozzá, hogy azt a megszorító politikát, azt olyan nagyon nem érzékelték az emberek. Mondom ezt én, mint hogyha Fidesz szavazó, igen. Akkor én megmondom, hogy MSZP szavazó, csak hogy legyen egybe a két nagy pólus.
Jó, tehát én azt gondolom, hogy azért volt gyakorlati tapasztalat arra, hogy igenis tudtak értelmes irányba menni, és egy csomó olyan lépés történt, ami igenis az ország sorsát helyen való irányba vitte el. Erre meg, amit mondták, erre meg azt tudnám mondani, hogy igen, a végén, amikor jön a kampány, és választás van, és tömegdemokrácia, mindaz, amiről beszéltünk, igen, akkor egy kicsit elrepült egy 4 éves kormányzás után, elrepült ez az ország a Maldív-szigetekre nyaralni egy hétre, de nem volt szükségszerű, hogy ott is maradjon. De sajnos mi ott maradtunk, és költjük a pénzt.
Mert akkor jött pedig már a hitel... és teljesítette az ígéreteit.
Csaba, de akkor hadd kérdezzek, hogy nyilvánvalóan álnaív kérdés, de mégis viszonylag komolyan gondolom.
Beszélj a mikrofonba, Bányai, ezt üzeni a hallgató.
Ez a nagy fekete, ez nem az?
De ez az,
jó,
ez az.
Tehát az én kérdésem akkor az, hogy tehát 98-ban jó megszorításokkal kezdtek államháztartást, illetően mondtad. 99-2000-ben jó felevitték a gazdaságot, 0,5%-kal csökkent GDP arányosan az államháztartási adóság. És ezt, mint Kati hozzátette, nagyon érzékletesen, ezt még csak nem is érezték meg rosszul, megszorításként az emberek a bőrükön. Ehhez még az utolsó hónapokban a szokásjog szerint megtették a nagy ígéreteket is, tehát Maldív-szigetek, ezek után elvesztették a választást, nem értem. Csókolom, én nem értem. Tehát, hogyha 3 évig jól politizáltak, a 4. évben a kötelező populizmust is megtették, és mégis elvesztették a választást, akkor feladom.
Hát nézd, ez már egy mélyebb strukturális kérdés igazából. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően részben ebből a tömegdemokráciából következően ez az ország azért hagyományosan inkább baloldali. Ugye azért mégis csak a Kádár rendszerbe jöttünk, baloldali volt.
Ez most már nem így néz ki.
Ma már nem így néz ki, de egészen más szerintem most 10 év múlva a helyzet, mint volt 98-ban, vagy még 2002-ben is. Akkor a Fidesznek a szavazóbázis az jóval kisebb volt. Tulajdonképpen 98-ban inkább azt mondanám, hogy egy váratlan esemény volt, hogy győzött.
Mert még túl sokan emlékeztek arra, hogy a Fidesz eredetileg egy liberális párt volt. Ezt azért kellett egy kis idő, hogy kifussa magát, hogy lekoptassa magáról.
Már ezzel is vitatkoznék, hogy eredetileg vajon ténylegesen liberális párt volt-e, vagy mennyiben tért el, mert ez megint egy ilyen hosszantartó értékvita lehet, ugye, hogy a Fidesz az Saulusból Paulussá vált-e, ugye ez a szokásos bizonyos értelemben, megbocsáss, de bizonyos értelemben sztereotíp megközelítés szerintem. Szerintem van egy íve, a Churchillre hivatkoznék megint annak, ahogyan a Fidesz, vagy ha úgy tetszik, annak a vezetője fejlődött, amiben van egyfajta organikus fejlődés szerintem. Mindegy, én azt gondolom, hogy ma egy teljesen más állapotban van ez az ország, mások az értékrendek, mint voltak akár 2002-ben, nagyon 10 év alatt azért nagyon megváltozik természetesen a társadalom összetétele, és ebből következően ma sokkal kevésbé lesz meglepetés, hogyha a Fidesz győzős, és nem a nagyon lapos közvélemény kutatási adatokra hivatkozni, hanem egyszerűen úgy gondolom, hogy megváltozott a társadalomnak a belső lényegi struktúrája.
Tehát nem kell, ahhoz, hogy győzzenek, nem kell fölüligérjenek, hogy aztán azt ne tudják betartani,
azt vagy gondolom, azért hogy kell? Azt gondolom, hogy igen, nem kell, és remélem, hogy nem is lesz egy nagyon eszkalált felüligérgetés.
Orbán Viktor most... csak az adócsökkentésről beszél. Nem beszél egyetlen egy szóval se arról, és bírálja a szocialistákat, hogy milyen megszorítósok, meg mennyi mindent elvesznek az emberektől. Most is ezt mondják a sajtótájékoztatókon. Lehet azt mondani, hogy és nem mondják azt, hogy növeljük a családi pótlékot, tehát nem szédítik az embereket, de nem beszélnek arról, hogy mit fognak csinálni, hogy az adócsökkentés nem csak pozitív lesz ez a kormányzás, hanem lesznek negatív elemei, hiszen le kell faragni a költségvetési hiányt, az adósságot, egyebeket. És most nem azt mondom, most ne azon megkengjünk, hogy ilyen a politika, hanem szerinted ebben mi a politikusoknak a felelőssége? Volt egy fél mondatod a hazugságról, és azt mondtad, hogy tételesen hazudott kis túlzással, meg aki olyan ígéretek, amelyeket nem tartunk be. Nyilván ez az Orbán, Gyurcsány Orbán különbségre vonatkozik. Azért érdekelne, hogy itt mi ez a distinkció, amit tettél, és milyen alapon tetted.
Hát én emlékszem
arra. És miért nem fogja ezt szerinted elkövetni újra Orbán Viktor, akkor, amikor most csak is az adócsökkentésről beszél. Csak a jó hírt mondja.
Még egyszer, sajnos önmagamat fogom ismételni. Okay. Egy média vezérel tömegdemokráciába vagy tételesen hazudik egy politikus, és utána más csinál, amikor megnyerte, vagy ez az intelligensebb módszer, bizonyos dolgokról beszél, és igazából arra kell odafigyelni, amiről nem beszél. Mert az a lényeg.
És mindenhez képest a társadalomnak is megvan a maga fejlődés története, ahogy egy pártnak is megvan a maga fejlődés története. Tehát, hogyha én rosszul értelmeztem azt, hogy 93-94 környékén még liberálisnak értelmezhettem a Fideszt, azóta egy természetes fejlődés következtében már a helyzet megváltozott, még akkor is, hogyha esetleg az én kiinduló pontom az helyes volt, vagy a megfigyelésem helyes volt, de azóta fölnőtt egy generáció, azóta az a politikai krédó, ami kinőtt a Fideszből, az most már teljesen masszívvá változott, és ez a kettő együtt elég tökéletesen független attól, hogy mit mutatnak a közvélemény kutatások, mert bekövetkezik az a helyzet, hogy a társadalom mást akar ezt. Körülbelül jól érted,
igen, én körülbelül ezt mondom, hogy én azt gondolom, hogy függetlenül a mindattól a hibától, ami miatt már amit a jelenlegi kormány csinál, botladozás, meg ide-oda táncolgatás, meg alapvetően azért mégiscsak összöddel kezdődik el a történet. Tehát nagyon, nagyon nehéz abból kiszakadni, de ez mégiscsak volt egy összöd, egy összödi beszéd, volt utána két héttel.
Ami kb. Arról szólt egyébként, bocsánat, vagy legalábbis volt egy olyan olvasata, most hagyjuk a részleteket, egy csomó mindenben nyilván igazat is adnék neked, csak azt mondanám, hogy az a beszéd a maga sokkoló mi voltában arra próbálta rábírni az elfbarátokat, akik éppen a hatalom átvételének a gyakorlatára készültek, hogy ébredjenek fel, az a pálya nem tartható, ami odáig ment, nem?
Ez így van, csak ezt követően az összödi beszéd ugye elhangzott ott összödön, és ezt követően két héttel beiktatták a magyar kormányfőt, és a parlamentbe letette az esküjét, és ott egészen más mondott. Nagyon nehéz máshol kezdeni ezt a történetet, és azt mondani, hogy hitelese vagy hiteltelen. Ez az egész, amiben élünk, én azt gondolom, hogy innen ered sajnos a hiteltelenség, és azt gondolom, hogy független attól egy tekintetben egyébként, hogy most hogy fogják hívni a következő kormánynak a fejét, jelenleg viszonylag egyértelműen látszik, de hát azért még másfél év lesz, van addig, de azt gondolom, hogy egy új személy, egy többséggel sokkal hitelesebb lesz, és sokkal nagyobb a mozgástere. Tehát ez a válaszom igazából a kérdésed, de hogy én azt gondolom, hogy egy többséggel megnyert választáson kialakult új kormányzat, az jóval nagyobb mozgástérre rendelkezik, és nagyobb az elején legalábbis, és hogyha nem tökölnek már elnézést, hogy ezt mondom, nem tökölnek sokat, akkor igenis van mozgástere, és ez a társadalom értelmesen elmondják neki, én szerintem az emberek nem buták, elég bölcsen viselkednek, és racionálisan nagyon sok tekintetben. Ha értelmesen elmondják, hogy mi a helyzet, akkor igenis hajlandóak lesznek ezekhez a változásokkal együtt élni, és alkalmazkodni.
És hipotetikus a kérdés nyilvánvalóan, de fölmerült előttem, hogy mi van akkor, hogy az összödi beszéd után két héttel úgy teszi le a magyar miniszterelnök az esküjét, hogy esküszöm, hogy mindazokat a hazugságokat, amikre én hívtam fel a figyelmet, azokat többé nem követem el, nem hazudok jólétet, és a többi, és a többi, esküszöm arra, hogy...
Jó, de ne haragudjatok, azért ez a beszéd nem került nyilvánosságra összedután, nem került két hét múlva se nyilvánosságra, nem szeptember 13-án került
nyilvánosságra. Nem csak azért mondom, de most hipotetikus.
Ami egy érdekes kérdés, hogy azóta sem derült ki, hogy ki hozta épp nyilvánosságra.
Magyar
demokrácia szégyenje meg az államhatalomé, hogy ma még mindig ezt nem lehet tudni.
Csaba, van egy érv, amit ennek neki lehet szegezni. Lehet azt mondani, hogy a miniszterelnök a maga, hát kis túlzása Monika Lewinsky botrányába keveredett a tekintetben, hogy egy ilyen politikai magánügyben mit mondott a nyilvánosság előtt. De vajon a politikai döntéseiben, amit kormányfőként hozott, nem azt tette, teszi, próbálja tenni, amit összödön egyébként elmondott? Nem arról van szó, hogy úgy, ha, amikor lavírozik, akkor végül is megpróbálja lenyomni az MSZP és a szavazói torkán azt, ami az országnak az érdeke. Azon lehet vitatkozni, hogy jól csinálja, rosszul, milyen a taktikai érzéke, mennyire önfeláldozó, stb. De nem akkor, amikor ma ezeket a javaslatokat teszi, végül is nem teljesíti be azt, amit összödön feladatnak tett. És nem kéne ezt is túl ezen a hazugságon és egyebeken ezt is megítélni, végigbeszélni a miniszterelnök dilemmájától a miniszterelnök tetteik.
Hát azon gondolkodtam, hogy közvetlenül ezután, hogy a szeptember 18-án volt ugye a TV-ostrom, és ugye másnap az egész világ sajtó velünk foglalkozott, egy furcsa véletlen folytán Rómába kellett utaznom, ahol egy asztaltársaságnál egy vacsorát költöttem, nagyon magasan pozícionált volt a vacsorázó társaság, ott ült ezek között Henry Kissinger. És nyilvánvalóan én teljesen érdektelen szereplő lettem volna, ha nincs pont ez az egész helyzet, de így hirtelen a középpontjába kerültem a beszélgetésnek, életemben először, sohasem utoljára ilyen nagyon magas rangú.
Legalábbis a Kissingernél.
Hát, de nem csak a Kissinger volt, ott nagyon komoly üzletemberek, meg más politikusok is volt, Colin Powell is ott volt. És a Kissinger megkérdezte, hogy mondja, és hát nem mond le. Tehát ez annyira triviális
volt. Az a Kissinger, aki egyébként meg asszisztált Nixonnak azért, hogy a Watergate-ben...
Igen, de azért Nixon végén lemondott.
De nem a Kissinger mondta neki, hogy mondja. Nagyon késő ponton mondta ezt. Szóval azért ezek relatív példák. Szeretném, hogyha néhány SMS-t felolvasnék, mert hogy az SMS-ezők érezzék azt, hogy ők is részesei a műsornak, csak annyira egy ívemmel haladtunk.
Képviseleti demokrácia.
Igen, a nettó adófizetők szavazhassanak, úgyhogy 2-0-os Csaba számára, amikor azt mondta.
Cenzus 2 pont.
Igen, az adózókat hülye fejős tehénnek nézi a sok nem adózó, akarom 2,5-3 pont lantos Csabának.
Hát egyetemben 3.
Igen, de van a változtatni akaró erő az adófizetők köre 4-0-os Csabának, mostané 4-1. A cenzus bevezetésének egyik gyenge pontja, hogy a pedagógusnak kevesebb a szavazata, mint a bankárnak, holott előbbi is tanult és dolgozik tisztességgel.
Akkor egyet hadd mondjak, hogy annó régen, amikor hivatkozunk, amikor valóban klasszikus cenzus volt Magyarországon érvényben, ugye amikor vagyoni alapon volt, tehát megmondták, vagy megnézték, hogy mekkora vagyona van valakinek, igen, és ezen az alapon ment, volt egy kiegészítő szabály, hogy egyetemet végzett ember a búvó szavazati joggal rendelkezett.
Igen, nagyon, tehát nagyon... akkor maradjunk az iskolázottak és gazdagok. Vagy.
Vagy az értelmiséget is magam mellé állítsak.
Lantos for presidency. Lantos for presidency. Nagyon-nagyon egyetértek, írta valaki a Lantos úrral a választójog ügyében, hol lehet aláírni. Úgyhogy 5-1-nél tartunk, és még mindig csak 18...
Tehát a Szeretem Magyarország klub újabb akciója indul, a cenzusos szavazásért www.nemtudommicsoda.hu.
Én nem akarok ilyen mozgalmakat indítani, a véleményemet elmondom ritkán, de...
Most aztán elmondtad. 18-ra 19-nél vagyunk még csak. Ne felejtsék el, hogy minden társadalomban, ahol két kamara van, egy társadalmi szerződés eredménye ez a két kamara. Nálunk ez lehetetlen, mert olyan nagy a békétlenség. Csaba?
Nos, hát ez egy kulcskérdés szerintem, ez egy abszolút kulcskérdés. Azt gondolom, hogy valóban akárki is győz, most tételezzük fel ezt a forgatókönyvet, gesztus kell a vesztes felé gyakorolnia sok tekintetben, akkor elérhető, azt gondolom. Tehát ez egy másik válasz, hogy ezt a fajta állandó szembenmenő politizálást persze ez minden ilyen választási demokráciában magától értetődő, tehát itt szokás itt keseregni, hogy nálunk milyen szörnyű a politika, hát máshogy is ugyanilyen szörnyű, mert vetélkedne természetesen versengenek szavazatokért. De vannak olyan kiemelt pillanatok, amikor bizony, amikor megváltozott a világ, most mondok két példát, szeptember 11 megváltoztatta Amerikát meg az egész világot, meg 2009. január 1, amikor az oroszok elzárták a gázcsapot, az is azt gondolom, hogy akár tudatában vagyunk, akár nem, ez megváltoztatta a világot. Vannak olyan pillanatok, amikor kell a győztesnek gesztus gyakorolni, és valami új kiegyezés félét tető alá hozni. Ebben nekünk egyébként van történelmi hagyományunk, egyszer már megcsinálta Magyarország ezt a kiegyezést, egy osztrák államhatalommal ugyan, de van erre példa, és egyébként ilyen volt példának ukáért azok a paktumok, amikre már hivatkoztunk a műsorban.
Ilyen egy kiegyezést egy 50 éves Prosper általános követte.
Így van.
Ilyen egy gyomorítés Lantosnak, nem jobb ma egy összöd, mint holnap Josip és Kaja? Kérdezte valaki, ugye a Fidesz körüli botrányokra utalva, Kaja Ibrahimra.
Hát erre én egy hasonló szellemes szóvicce tudnék válaszolni. Összödön túljártam az esződön.
Lantos Saba volt a vendégünk, ez volt a szinkron
tolmács. Nem hívjuk meg őt jövő hétre is? Mert de. Én még szívesen beszéltetném az államvezető szerepéről, stb. Stb.
Hát akkor jövő héten is lesz Lantos Saba. Úgyhogy akit érdekel...
Vagy nem akar,
nem akar, nem akar jönni.
Nem, jövök majd, de ne a jövő héten.
Na jó.
Akkor visszavárunk.
Lantos for Presidency, Lantos for Presidency, aki érdekel, az nyomtathatja a mi kinyomókat, ilyen. Mi hogy hívják azt? Kitűző?
I love Lajos, igen.
I love Lajos, az mást jelent. Ez volt a szinkrontolmács Bányai Gábor, a Rangos Katalinnal, Lantos Csabával, máskor
és Kócián Péterrel.
Ja igen, máskor is legyetek velünk, akit érdekel, meghallgathatja a műsort. A Bányai Gábor mondja, hol?
A Szeretem Magyarországot honlapján, illetve a szinkrontolmács.hu blog oldalon is.
Igen, igen, terjesszétek, hallgassátok, gyertek ide minden pénteken este 5 és 7 között. Sziasztok!